Felolvasok Szabó Aladár Jézus élete című könyvéből. Kiadták Budapesten 1907-ben. 258-as oldal, 36. fejezet. A nagy király jő, Hozsánna! Izrael királya maga a Jehova. Az ókorban nem jelent meg ennél dicsőbb és termékenyebb gondolat. A legtökéletesebb, amit a Krisztus előtti kor a hit útján elérhetett, össze volt ebben a gondolatban kötve a földi élet berendezésére vonatkozó legfelségesebb eszménnyel. A gondolatot sokszor maguk a zsidók homályosították el, s az ótestamentumi korban egyike a legfájdalmasabb jeleneteknek az, amely a földi királyok beállítását megelőzi. Hogy küszködik a zavargó néplélek? Hogy zúg a vihar Sámuel prófétai lelkében, s látva, hogy a nép nem bír az eszményig felemelkedni, s látva, hogy bizonyos rend és szervezettség nélkül szétzűlik, ő maga kénytelen, kedvetlenül bár ráállni, hogy a Jehova királyságának dicső eszménye földi király beállításával fényéből veszítsen. Az eszményt azután nem csak ez homályosította el, hanem azt újra és újra elhomályosította a bálványimádás, s az azzal összefüggésben álló erkölcstelenség is. Maga az eszmény azonban mindennek dacára is élt Izrael jobbjainak lelkében. A 10 parancsolat is, a próféták ige hirdetése is, a Szent Istenről és az ő akaratának teljesítéséről ez eszmény megvalósítását célozza. Az eszmény tehát nem csak azt foglalta magában, hogy az embernek az igaz Istent meg kell találnia, hanem azt is, hogy a földi életben Isten igazságát és szeretetét kell érvényesítenie. Jézus ez eszmény legtökéletesebb megvalósítására törekedett, s hozta is az erőket, amelyek által az eszmény megvalósítható, tudnilik Isten helyes ismeretét s mindent megújító hatalmát. Azt tehát, hogy ő a szó legszentebb értelmében a zsidók királya, valamikor hirdetnie és hirdettetnie kellett, és pedig Jeruzsálemben. Hogy valamely földi királyságnak földi fegyverekkel való megalkotását visszautasította, az csak még szükségesebbé tette, hogy magát Izrael legdicsőbb reményei értelmében királyul kiáltassa ki. Hiszen ő egyáltalában nem ábrándozásra akarta vezetni az embereket, hanem igazán a legkomolyabb feladatok megvalósítására, a földi élet megszépítésére és megjavítására. Itt a földön kell kezdődnie a megjavulásnak, a boldogságnak, az üdvözülésnek, s a túlvilági élet csak tökéletességre vívője lehet az Isten itt megkezdett munkájának. És ezen a helyen rá kell utalnunk arra, hogy ő bár igazán eszményi királyságot akart alapítani, a gyakorlati erélyes kereszténységet teljesen lelki eszközökkel igyekezett megvalósítani, s emiatt még keresztelő Jánossal, sőt az apostolokkal szinte a legutolsó földön töltött pillanatáig is vitában volt. Mégis, keresztelő János és az apostolok felfogása nem volt merev ellentétben az övével. Keresztelő János és az apostolok, bár nézeteik Jézus királyságáról hiányosak voltak, a zsidók nagy tömegének nézeteivel állottak igazán szemben. A zsidók nagy tömege csak földi függetlenséget akart. A Krisztus előtti kor meglehetősen gazdag irodalmat teremtett, amelynek termékei tele voltak Izrael nagy hatalmáról, a Rómán veendő bosszúállásról és a pogány népek leigázásáról szóló álmodozásokkal. Az általuk álmodott szabad országban a zsidók tömege meghagyta volna a régi szellemi állapotokat, a sok bűnt és kemény szívűséget. Keresztelő János és az apostolok viszont, Judást kivéve, elejétől fogva komolyan vették a bűnbánatot, a lelki megújulást, és csak az volt a hibájuk, hogy a lelki élet megújítására irányuló igyekezetet összekeverték Izrael politikai törekvéseivel. Amit még ők is összekevertek, azt Jézus hosszú fáradtságos küzdelemmel tisztán megőrizte. Ő előbb megújult, s Isten lelkétől megtisztított lelkeket akart gyűjteni. És Izraelt, amint már oly sok példázatából és más tanításából láttuk, lelkileg akarta átalakítani. De Éppen azért, mivel az ő bölcsessége és türelme e tekintetben felette állott Izrael legjobbjai bölcsességének és türelmének is, most földi pályafutása vége felé ki kellett ünnepélyesen nyilvánítania, s joga is volt ahhoz, hogy kijelentse, hogy nem csak az egyes lelkeknek Istenhez való viszonyát akarja rendbehozni, hanem az embernek emberhez való viszonyát is. Szóval, hogy nem csak hitéletet akar, hanem szervezett és küzdő, természetesen lelki fegyverekkel küzdő társadalmat, a bűn, a nyomor, az igazságtalanság és szeretetlenség legyőzésére. És nagyon szomorúan kellene visszagondolnunk az ő Jeruzsálembe való bevonulására, ha a nagyon is elterjedt és igazán egy ügyefogyott Jézust feltételező nézetek szerint kellene azt képzelnünk. Egyszer s mindenkorra ki kell tehát vetnünk lelkünkből azt a feltevést, hogy Jézus minden terv és határozott szándék nélkül csak úgy találomra bevonul Jeruzsálembe, e város lakói meg szépen kivonulnak elibe, mikor hallják, hogy jő, s nagy hozsánna kiáltásokkal fogadják, hogy pár nap múlva megint feszítsd meg, ezt zúdítsanak rajá. Csodálatos, hogy a hitetlen tudósok ezrei, akik a történeti igazság nevében mindjárt kétkedve rázzák a fejüket, mihelyt arról hallanak, hogy Jézus szeretete ember fölötti módon nyilvánul, a jeruzsálemi bevonulásról szóló képtelen nézeteket rendre érintetlenül hagyják. Itt az ideje tehát, hogy a kérdésben is világosabban lássunk, s evangéliumainknak e ponton is igazságot szolgáltassunk. Nem, Jézus nem találomra vonult be Jeruzsálembe, hanem, mint bölcs király, öntudatosan és erélyesen szervezte a bevonulást. Öntudatossága elsősorban is abban nyilvánul, hogy a királyi bevonulás időpontját maga határozza meg. Sokszor volt ő már Jeruzsálemben, miért nem vonult be ezelőtt, mint király? És miért vonult be, mint király halála előtt pár nappal, pályafutásának végén? Azért, mert most már ellenségei és barátai is tisztában lehettek azzal, hogy ő nem a római őrséget akarja kiverni a templom melletti erősségből, s nem a makabeusi haditetteket akarja ismételni, s nem dárdákkal akarja meghódítani a pogány birodalmakat. S hogy a legkisebb kétséget is eloszlassa, még bevonulása előtt közvetlenül is ismételgette szenvedéseiről s haláláról való jövendőléseit, és ezzel is jelezte, hogy durva földi eszközökre nem támaszkodik. Az ő királyá nyilvánítása nem jelentetett mást, mint azt, hogy Jehova a legszentebb értelemben töltötte be az ő országára vonatkozó jövendőléseket. Kimondhatatlanul fontos az, hogy míg Jézus egyáltalában nem akart földi király lenni, ünnepélyesen kijelentette, hogy mint mennyei király uralkodik, hódítani és győzni akar. Ehhez csak abban az esetben volt joga, ha benne csak ugyan Jehova jelent meg. És hogy joga volt, s tudta azt, hogy joga van, azt egyrészt világosan megmutatta jó előre, amikor felment Galileába az ünnepre érkező barátai elé, és ezekkel együtt Jerikóba ment, hol a Péreán át érkezettek csatlakoztak hozzá. Az ünnepi zarándokok közül sokan előre mentek Jeruzsálembe. Mert az már szokás volt, hogy akik holttesttel vagy bélpoklossal érintkeztek, vagy másokból a törvény értelmében tisztátalanok lettek, a szokásos áldozatok által a törvény előtti tisztaságokat még az ünnepek előtt visszaszerezték. Mások vele tartottak, s így Jézust fogadták is, kísérték is, és a királyá nyilvánítás igazán ünnepélyesen mehetett végbe. És könnyű meglátni, hogy az események is, Jézus tanítása is bevonulásakor és azután mind-mind ezt hirdetik. Jézus az Isten országának, amely földön érvényesülni akar, a jogos, tökéletes és diadalmas királya. Sőt, ez a gondolat érvényesül már a bevonulás előzményeiben is. A királyá keneptetés. Ha valamire nézve teljesen bizonyosságunk lehet, úgy ez az, hogy Jézusnak Mária által drága kenettel való megkenettetése a bevonulás előtt történt. Mint ahogy János mondja, akinek különben Máté meg Márk sem mond ellent, mert egyik sem állapít meg más időt. csak a későbbi események közé szövi be a felkenettetés nagyszerű jelenetét. Hogy ez a felkenettetés Betániában ment végbe, abban mind a hárman megegyeznek. Máté és Márk szerint a bérpoklos Simon házánál volt a vendégség Jézus tiszteletére. Hogy a sokféle Simon között el ne tévedjünk, azért jelölik meg ezt a Simont, a régi hagyomány szerint Mártának és testvéreinek rokonát, így melléknévvel, bérpoklos, ami természetesen csak azt jelenti, hogy valamikor bérpoklos volt, s a név rajta száradt. Az öröm és elragadtatás nagy lehetett a hajlékban. Márta természetesen ismét sürög forog. Ott volt Lázár is, akinek jelenléte csak emelte a Jézus iránti csodálatot. A beszéd főtárgya bizonyára a Jézus közelgő bevonulása lehetett. A tanítványok úgy látszik csak a dicsőségre gondoltak. Hát Mária, a Lázár és Márta nővére. Ő most is a jobb részt választotta. Mária bizonyságot tett. Míg a tanítványok maguknak igyekeztek a dicsőségből több-kevesebb részt megszerezni, Mária Jézust akarta dicsőíteni. A többiek csak beszélnek, de ő cselekszik. A többiek tanakodnak, de ő szent és boldog bizonyossággal királlyá keni a Jézust. Mária drága kenete körülbelül 4 kilogramm súlyú volt, és mégis valami 200 korona értékű. És mindezt nem sajnálta Mária, sőt a drága alabástrom edényt is eltörte. Mind-mind odaadta a drága kenetet, s Jézus fejére meg lábára öntötte, és arcáról leragyogott az erős hit. Nem szólt, és mégis cselekvésével azt kiáltotta, ő az én királyom. Ezt a Máriát nem a bűnbánat indítja Jézus fejének és lábainak drága kenettel elárasztására, hanem a diadalérzet. A tanítványok, s különösen Judás, akinél az apostoli szövetség pénze volt, zúgnak a pazarlás ellen. Jézus azonban védelmébe veszi a hívő nőt, és hangsúlyozza, hogy egy-egy ilyen bizonyságtétel nagyon becses, s megérdemli, hogy az egész világon elhirdessék, s egyúttal oly magyaratot ad cselekedetének, amely komor felhőként nehezedik az egész társaságra. Ez a megkenettetés már az én temetésemet hirdeti, mondá Jézus, aki, mint tudjuk, még az utolsó percekben is nevelgette tanítványait, s egyúttal bizonyságát adta annak, hogy ő ugyanaz ő szellemi királyságát kinyilvánítja, de tudja, hogy abból oly összeütközés támad, amelyben aránylag kis serege azonnal nem győzhet. Ez a kijelentés, továbbá a veszély nagyságának érzete, meg az a tudat, hogy Jézus a halálba megy, s pénz, dicsőség, hatalom nem jut a tanítványainak, hanem inkább szenvedés, Judásra nézve végzetes volt. Szívében már átpártul az ellenfélhez, s nem sokára érintkezést keres a papokkal, hogyan adhassa Jézust a kezeikbe. Íme a legnagyobb ellentét. Egyfelül Judás, amint önző és gyáva szívvel elhagyja az urat, másfelül Mária, aki sejtve a halál titkát így kiált, élve vagy halva, Jézus az én királyom. A király bevonulása. El lehet képzelni, hogy Jézus másnap mély komoly gondolatokkal vonult be. Szamárháton ment, s nem robogó paripákon. Ezzel is jelezni kívánta, hogy ő alázatos, szelíd király, olyan, amilyen Zakariás jövendőlt, s nem földi fegyverekkel hódító, leigázó. Hogy a bevonulást Jézus öntudatosan szervezte, itt megint világosan lehet látni. Az állat már készen várta, és Jézusnak csak érte kellett küldeni. Bizonyára sokan kísérték, s még többen vonultak ki elébe az ünnepre, már jó előre a városba érkezettek közül. A kivonulók közt jeruzsálemiek is lehettek, de bizonyára kevesen. Az öröm s az elragadtatás a tetőpontra hágott. Sokan ruhájukat terítették eléje, mások ágakat hintettek útjára, s a diadalittas sokaság a 118. zsoltár szavaival azt énekelte, áldott, aki jő az Úrnak nevében, s azt imádkozta Istenhez, Hozsánna, azaz légy segítségül a Dávid fiának. Lásd Zsoltár 118, 25-26-os versek. Az összeütközés nem sokára megtörtént. Mert Jézus, látva, hogy valamikor hiába tisztította meg a templomot, a sok visszaélés lassanként megint csak belopózott, újra kiűzte az árusokat, és azt a vádat zúdította feléjük, és illetőleg a hátuk mögött álló papok felé, hogy az ő atyaházát latrok barlangjává változtatták. Valamikor csak azt mondta, hogy kereskedés házává. Most azonban értésükre adja, hogy aki az atyaházát szent rendeltetésétől megfosztja, lator az. Hódolat a király előtt. A hódolat Izrael lelki királya előtt sokféleképp megnyilvánult. Először is a tanítványok dicsénekében, ami azt jelentette, hogy Izraelnek a keze és a feje Jézus ellen fordulhatott, de a szíve Jézusért vert. Azok a tanítványok nem lehettek többen pár száznál, s akár mi mondjuk azt, sokan követték, akár az evangelisták, csak azt lehet érteni alatta, hogy a 12-n kívül még néhány száz hívő. De mégis, ez is bizonyság volt arról, hogy Jézus nem hiába kereste Izrael elveszett juhait, hogy Izrael kemény falait áttöri az igaz Izrael hite, s hogy a kereszténység megindul diadalútjára. Hódultak azonban a gyermekek is, s ezek már inkább jeruzsálemiek lehettek, tehát a jövő reménye. Hódoltak dicsénekeikkel, amelyet a papok és írástudók nem hallgathattak el. De hódolatot mutattak be a pogányok is. Természetesen nem selegesen. A pogány világ Jézus életében csak egy-két rendkívüli egyénben közeledett az Úrhoz. Másfelől nincs természetesebb, mint az, hogy az ünnepen pogányok is voltak. Tudnilik görögök, akik vonzódtak Izrael szent Istenéhez. S az is nagyon természetes, amit mondanak. Jézust szeretnénk látni. Fülöp és András oda is vezetik őket Jézushoz, aki alapigéjét a görögökhöz szólva a legrégi Bibliából, a természetből veszi. Alapigéje pedig a földbe vetett gabonamag volt, amelynek szét kell zuzatni a földben, hogy növény virulhasson ki belőle. Jézus a maga szenvedéseit és halálát, mint az ő megdicsőítetésének biztos útját tünteti fel, és tanítványait is inti, hogy szenvedés, szolgálat és megalázódás útján nyerhetnek örök életet, és juthatnak be az Urok dicsőségébe. És hódolt végre a menny is, amely a Jézus előtt megnyíló lelkeket Jézus végleges és teljes megdicsőítetéséről biztosította az Úr szavaival, aki így szólt: megdicsőítettelek, és újra megdicsőítlek. A király parancsa. Minden király parancsol, és egy királynak sem volt nagyobb joga parancsolni, mint annak, akire a menny dicsősége várakozott. Első parancsa az, hogy hívei határozott, kételkedés és tanakodás nélküli hittel higgyenek, mert csak az ilyen hit győzheti meg a világot, és döntheti le a nehézségek hegyeit. E parancsot a bevonulás napját, vasárnapot követő hétfőn adta, s példával is megvilágította, amennyiben egy siralmas állapotban levő figefára mutatott, amelynek ugyan voltak levelei, de sem a korai fügékből nem talált rajta semmit az Úr, ami különben természetes volt, mert a korai fügék érésének még távolról sem jött el az ideje, sem a késői fügékből, melyek egész télen át megmaradtak a fán. A fügefa, melynek levelei vannak, de gyümölcse nincs, haszontalan. Épp úgy haszontalan az ember, aki hit dolgában akármi sokat mutat is, de a hit belső ereje nélkül. A másik parancsa a mennyei királynak az, hogy az ő országában mindenkinek közre kell munkálnia a nagy célok megvalósítására. Aki ezt nem teszi, azokat megdorgálja, sőt elveszti az Úr. Azt a gondolatot, hogy a hívő léleknek munkálkodnia kell, s hogy az igazi hit mozgásba is hozza az embert, s nem engedi, hogy az Úr szőlőjét a munkások elhanyagolják, két példázattal is megvilágosította az Úr. Az egyik két fiúról szól, akiket az atyuk elküld a szőlőjébe. Az egyik fogadkozik, hogy elmegy, de nem megy el. A másik eleinte nem akar munkába állani, de azután mégis munkába áll. Ez utóbbi nyeri meg az Úrnak a tetszését. Jézus szerint, aki rosszul kezdi az életét, mint a vámszedők vagy a parázna nők, ha megtérnek igazán és komolyan munkába állanak az Úr akarata szerint, többet érnek, mint azok, akik üres vallásos szertartásokkal ígérgetik, hogy teljesítik az Atya parancsát, de mégsem élnek Isten akarata szerint. A másik példázat a gazdáról szól, aki munkásokat állít szőlőjébe, de azok oly hanyagok, restek és gonoszak voltak, hogy a szőlő nem termett semmit. Pedig el volt látva mindennel, körül volt kerítve sövénnyel, volt benne sajtó és őrtorony. Nyilván a szőlő a zsidó vallásos életet jelenti, amelyet az Úr körülvett az ótestamentumi törvénnyel, amelyben felállította az áldozati oltárt, amely, mint a sajtó, összetörettetést, szenvedést jelent. S a papságot, amely hivatva volt Izrael fölött lelki tekintetben őrködni. Izrael azonban nem oldotta meg világtörténeti nagy feladatát. Sőt, a régi bűnöket, amelyeket az Úr prófétái üldözésével elkövetett, most azzal készül betetézni, hogy Isten egyszülött fiát is halálra küldi. Vigyázzon, mert ha így kiveti magából az üdvözítőt, hát az Úr elpusztítja a gonosz munkásokat, s a pogányok közül gyűjt magának híveket. Vigyázzon az engedetlen Izrael! Ha elveti a szegelet kövét, hát ez ráesik az engedetlenekre, és összezúzza őket. A király utolsó hívása az ő kegyelmének asztalához. A király azonban még most is kész elfogadni Izraelt, ha megtér. Ó, ez a csodálatos isteni türelem! Ó, mi csodálatos a magasztos szeretet, amely csak azért emlegeti a bűn és engedetlenség rettenetes következményeit, hogy annál inkább indítson a megtérésre, s az ő kegyelmének elfogadására. Mikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, még akkor is sírva kiáltott fel: Ó, csak legalább most tudnád meg, mi a te békességedre való. Az a szó, amivel az üdvözítő sírását jelzi a görög szöveg, nem azt teszi, hogy könnybe lábadtak a szemei, mint Lázár koporsójánál, hanem azt, hogy hangosan sírt, zokogott. Látta, hogy ha Jeruzsálem engedetlen lesz, hát a pogányok elpusztítják, s végrehajtják rajta Isten ítéletét. Ezért sírt, ezért zokogott, s még egyszer utoljára kérte, hogy térjen meg. Feltárta előtte egy gyönyörű példázatban, amelyben régebbi tanításai új fényben jelennek meg, az Isten végtelenül gazdag és bőséges irgalmát. A példázat ama gondolatát, hogy a földi vagyon és kereskedés veszedelmes gátja lehet az Isten szerinti életnek, ismerjük már. Itt az ideje, hogy más felséges részletekkel is megismerkedjünk, s a régebben mondott példázatot, meg a Jeruzsálembe való bevonulás után mondottat összehasonlítsuk és megmagyarázzuk. A régebbi példázat szerint egy ember nagy lakomát adott, s arra sokakat meghívott. A nagy lakoma az Úr bőséges kegyelmét, s az üdvnek minden vágyat kielégítő voltát jelenti. Az ember maga Jézus, aki hívogatja az embereket, elsősorban Izraelt. Jézus tényleg, mint ember közelített az emberekhez. De Jeruzsálembe való bevonulása idején feltárja az ő mennyei királyi dicsőségét, s megmagyarázza, hogy amit ő tesz, azt az Isten teszi, az égi király, akivel ő egy, mert ő Isten fia. Tehát az Isten hív, a mennyei király, a királyok királya. A lakoma is most már menyegző, vagyis a kegyelem nem csak boldoggá tesz, hanem egyesít is Istennel. A szolgák, tudnélik az apostolok, ki is mennek, de a hivatalosak mentegetőznek és nem jönnek. Akkor aztán azt a megbízást kapják, hogy hívják mindazokat, akiket elől-utól találnak. Tehát, ha Izrael visszavet is az üdvözítőt, azért Isten céljait meg nem hiúsíthatja. Mert az Úr a pogányokból, akik elkölcsileg vakok, sánták és csonkabonkák, szerez magának híveket. Újra meg újra hív az Úr, és mikor már sokan vannak a vendégek, akkor a régebbi példázat szerint a gazda csak azt jelenti ki, hogy a hivatalosak közül, akik oly konokul ellenálltak, senki nem ízleli meg a kegyelmet. A későbbi példázat szerint, amikor már a teljes szakítás ideje következett el, és a pohár csordultig megtelt, Jézus a király büntető seregeinek eljövetelét mennydörgi a büszke ellenfelek fülébe. És még teljesen új gondolattal is kiegészíti a régebbi példázatot. Figyelmeztet arra, hogy a király termébe, tehát az Isten országa magasabb boldogságába csak az juthat be, aki a király által adott ruhát, Isten igazságát és szeretetét magára ölti. Ez a gondolat halványabban ott van a tékozló fiúról szóló példázatban is. De ott csak ünnepi ruháról, tehát a kegyelem megújító hatalmáról van szó. Itt azonban magasabbra emelkedünk. Mint keleten szokás, ahol a királyok vendégeiknek fényes ruhát küldenek ajándékba, úgy kell az embernek is a mennyei király által készített ruhába öltözködnie. A király királyi ruhát ad, s annál nagyobb bűn, ha valaki ezt visszautasítja. Azt a király kiküldi termeiből. Nem elégszik meg tehát az Úr azzal, hogy valaki hozzájő. Alázatosan a király kegyelmét el kell fogadnia. Jézus igazságába és szeretetébe kell öltöznie. A mennyei királyhoz illően kell fénylenie, s ragyognia a tisztaságtól. A mennyei királyhoz illően kell gondolkoznia. A mennyei királyhoz illően kell örülnie. Ez volt a hívás. De borzasztó feletet adtak rá akkor is, azóta is, sokan.